Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Róna Tamás főrabbi urat, a Mazsi Hisz országos rabbi testületének az elnökét. Szeretettel köszöntelek, és a mai alkalommal a 10 parancsolatról fogunk beszélni, mint a közös örökségünknek az egyik fontos eleméről. Hogyan foglaljátok össze a gyerekeknek, akiket tanítotok a hitre, erkölcsre, hogy mi is ez a 10 parancsolat?
Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Azt hiszem, hogy amikor a 10 parancsolatot szeretnénk megismerni, ami már bennünk élnek az igéi, azt elmélyíteni, akkor kontextusba kell mindig emelnünk. Mózes második könyvében, azon belül is Jitró heti szakaszában olvassuk a 10 igét. Nagyon fontos megnézni, hogy mi az, ami körülveszi ezt a 10 igét. Ugye Mózes történetében van a Szinájhegyi kinyilatkoztatás. Odáig ugye el kellett jutni. Az életünk, a teremtett ember élete számos fejlődési lépcsőn, grádicson vezet bennünket keresztül az örökkévaló, és ezeket végig kell járni ahhoz, hogy bár megtapasztaljuk a 10 parancsolatot, olvassuk és tanuljuk, de a rétegei azok nagyon lassan engedik magukba az ember kíváncsi szemét. Ez azt jelenti, hogy ha kontextusba állítjuk, akkor végig kell gondolni, hogy mi ment keresztül a teremtett ember addig a pillanatig, ameddig a Szináj hegyén a kinyilatkoztatás megtörténik. Megteremtődik Ádám és Éva, megkapják az édenkertet, és megkapják annak a jogát és kötelességét, hogy a teremtett világnak legyenek őrei, őrzői. Miután ez nem sikerül, eltelik 10 generáció, és a teremtés műve az ember, akinek a jóteremtő átadta a világot, látja a világ alkotója, hogy hát rossz kezekben van. És jön az özönvíz. És Noénak az a feladata, hogy egy szilánkot megmentsen, és fenntartsa az életet. A teremtés folytatása menjen, haladjon. Aztán utána eltelik megint 10 generáció, jön Ábrahám, aki méltóvá lesz arra, hogy az örökkévaló szövetséget kössön vele. És aztán jönnek az ő gyermekei, Izsák és Jákob, akivel ez a szövetség megerősödik. Majd József történetében a nagy család, akik már ismerik a szövetséget, és akik Kánoán földjén, az ígéret országában megcselekedték azokat az elvárásokat, kötelmeket, amelyek az örökkévalótól érkeztek, elérkezik egy fordulópont, ahhoz, hogy a családból nép váljon, egy egyiptomi válság sorozatot kell átélni, amely az elején úgy indul, hogy a fáraó első embere, vagy az alfáraó József családja képpen köszöntik őket Egyiptomban, és miután József 110 évesen megtér az ősökhöz, akkor új fáraó, új dinasztia támad Egyiptom élén, aki már nem emlékszik arra, hogy mit tett József, ugye ezt olvassuk Mózes második könyvének az elején, ezzel kezdődik. És a zsidóság pedig megszaporodott, és az egyiptomi társadalom, az egyiptomi nemesség, maga a fáraó fél attól, hogy ugye olyan sokan lettek, hogy előbb-utóbb irányítani akarják már az ókori egyiptomi társadalmat, ezért, hogy ezt megelőzzék, rabszolgasorba taszítják a zsidóságot. Na most, hogy mit jelent rabszolgának lenni az eddigi szabadságból, bár kétségkívül nehéz kenyér volt a pusztában élni, Kánoánban, mert mindenért meg kellett dolgozni. Ugye a sivatagban a legnagyobb a hőingás. 0 foktól 70 fokig, 24 órán belül bárhova kerülhet a hőmérő mutatója. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ebben a korban, most zárójel, a középkorban a feudalizmusban volt a pallós jog. Azaz a nemességnek privilégium, azaz kiváltságként adományozva lett többek között a pallós jog. Nézzük meg, hogy az úgynevezett zárójelbe értve sötét középkor és mondjuk az időszámítás előtti második évezred, amely a régi királyság kora mondjuk 2300-tól ante. Ott, ha megnézzük József történetében, amikor a börtönbe kerül, és van velette két másik rab, akik a fáraónak a nemesei. Az egyik a főpohárnok, a másik pedig a főpéksütőmester. Egyértelműen látjuk, hogy egy sokkal kifinomultabb jogi rendszer működik az ókori Egyiptomban. Nem palos jog van, hogy a földesúr azt mondja, hogy akkor már pedig ez a kiemelt feladatkörrel ellátott szolgám cserbehagyott, és akkor ezért egy fejjel legyen alacsonyabb, hanem azt mondják, hogy bírósági tárgyalás van annak is, aki úgy tűnik, hogy a fáraóval szembe lépett föl. Maga a fáraó kifejezés az egy óegyiptomi szó, annyit jelent, hogy a nagyház. Azért kapja az ókori egyiptomi uralkodó ezt az elnevezést, mert az ő házába mindenki belefér. Ez a fajta axióma nem csak az ókori Egyiptomra jellemző, hanem a kupák háza, vagy a hosszú ház például a viking tradícióban is ugyanúgy megjelenik, ahol ugyancsak az volt az eszmei jelentés, hogy mindenki be tudjon férni. Szóval egy sokkal kifinomultabb jogi döntési közeg van az ókori Egyiptomban, és evel együtt a zsidóság úgy él rabszolgaként, még egyszer szabad emberként Kánaánba, ahol nehéz volt az élet, de itt, ahol plusz-minusz 70 fok között ugrál a hőmérséklet mutatója, vagy a hőmérő mutatója, például egy rabszolga napjában egyszer vagy kétszer ihatott. Nem volt ahhoz joga, hogy elmenjen inni. Most gondoljunk bele a saját életünkbe, hogy amikor szeretett hazánkban 45 fok van, és kénytelenek vagyunk kimenni a napra, akkor sok liter folyadékot kell elfogyasztanunk egy nap során, az, hogy ne legyünk rosszul. A rabszolga, ha napjában egyszer vagy kétszer ihatott, az nem azt jelenti, hogy annyit ihatott, amennyire a szervezetének szüksége volt, hanem járt körbe egy gyerek, valószínűleg agyagból, agyagkancsóból készült vízhordó edénnyel, és ebben fával készült körülbelül 2-3 deci víz férhetett bele, ennyi volt egy fejadag. 2-3 deci. Ergo, hogy megfordítsam, rabszolgának lenni az ókori Egyiptomban nem jelentett mást, mint az egyik legszörnyebb kínhalál. Mert hogy napok alatt az ember kiszáradt, és ahogy mi mondjuk, hát a lélek eltávozott az anyagtól, a testtől. Tehát, hogy ebből a közegből jön Mózes, aki ugyancsak végigjárja mind a völgyeket, mind a hegyeket. Tehát ne felejtsük el, hogy ő úgy indul, mint Egyiptom hercege. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent Egyiptom hercegének lenni, egy nagyon profán példát fogok mondani. Nézzük meg mondjuk napjainkban az angol királyi házat. Mondjuk a két fiatal herceg, aki most már mind a ketten apukák, gyerekként milyen lehetőségeket kaptak meg? Zenét tanultak, nyelveket. Megismerhették a különböző országokhoz, nemzetekhez tartozó kultúrát. Mert amikor egy-egy nagykövettel találkoztak, amikor lehetőségük volt, akkor nekik otthonosan kellett mozogni. Megtanultak írni, olvasni. Ne felejtsük el, hogy az ókori egyiptomi birodalomban például a kiváltság, az írás, az a kiváltság, az a papságnak volt a joga, illetve a királyi családnak, és a papságban sem mindenkinek, csak a magasrangú papoknak. Tehát ez egy olyan különleges tudás és világlátás, ami nagyon kevés embernek adatik meg. Mózesnek megadatott, hogy egy sokkal szélesebb teret lásson már fiatal korában. Ugye erről szól az első 40 éve. Aztán jön a második 40 éve, amikor pásztor. Sokféleképpen lehet egy szakmát vinni. Ugye Mózesről azt írja a zsidó legendárium, hogy olyan pásztor volt, hogy amikor egy délután egy pálma alatt fáradtan a hajnali munkától kezdve elaludt egy fél órára, és felriadt, rögtön észrevette, hogy a több száz bárányból, amely az ő felügyeletére volt bízva, az egyik bárány eltűnt. kétségbe esve kereste. Hányan vagyunk úgy, hogyha több ezer bárányunk van, és egy eltűnik, akkor megvonjuk a válunkat, és tovább megyünk. Mózes nem ezt tette. Addig ment, amíg rá nem akadt ennek az egy báránynak a nyomára, majd követte a nyomokat, és megtalálja a báránykát egy forrásnál. És a bárány iszik. És azt írja a hagyományunk, hogy Mózes térdre rogy és elkezd zokogni. És azt mondja, hogy én a pásztor, aki felelősséget kaptam, hogy óvjalak, nem láttam, hogy szomjas vagy. Szóval 40 év, amely a mózesi tudást, amit a palotából hoz, olyan emberi mélységekig emeli, amely közvetlen kapcsolatig ér, hogy a jó teremtőt megszólítja. Ugye ez történik a Horeb hegyén, amikor az égő, de sosem elhamvadó csipkebokornál az örökkévaló elindítja őt, hogy menjen vissza Egyiptomba, és vezesse ki a zsidóságot. És akkor az történik, hogy hát ugye Mózes írja a Tóra, Mose, hájá, anav, is anav meod, azaz volt ő nagyon-nagyon szerény ember. Hát ezért óckodik elvállalni az örökkévaló iránymutatását, de végül, amikor elfogadta, azt kérdezi, hogy mit mondjak, amikor visszaérek, hogy ki küldött engem. És akkor erre azt mondja az örökkévaló, ugye ez egy nagyon híres mondata a közös Bibliáknak, hogy ehje a serehje. A héber nyelvben az igeidők egy nagyon különleges hidat képeznek. Egyszerre lehet mind a három igeidőbe fordítani. Ugye itt a lenni szó szerepel, azaz ehjáserekje, tudjuk úgy fordítani, hogy vagyok, aki vagyok. Vagy tudjuk úgy fordítani, vagyok, aki leszek. Vagy tudjuk múlt időbe fordítani, hogy voltam, aki vagyok, vagy voltam, aki leszek. De a lényeg nem más, mint hogy arra ad az örökkévaló egy nagyon erős üzenetet, hogy ti nem azok vagytok, akik megpróbálnak az anyagban értelmezni. Mert amikor az anyagban próbálunk értelmezni, ott mindig a saját emberi korlátaink fognak ennek határt szabni. És ez lesz az a gondolat, ami egyértelmű, mert az örökkévaló, aki egyszerre van jelen, az anyag azaz, amely az időhöz kötött, az időhalmazán belül, és azon kívül. Tehát ez egy olyan fákja, amit megkap Mózes, és amit a bölcsek rögtön érteni is fognak. Na most ezt követi az a fajta belső és külső konfliktusok láncolata, amely végül a 10 csapás bevégeztével a zsidóság kivonulását hozza. Ami számos fájdalommal járt. Ugye például, amikor az első szülöttek halála van, nekünk Pesach ünnepe, amely a kivonulás ünnepe, és amikor tórai ünnep van, akkor halélt mondunk a jó teremtő dicsőítő éneket. Ezek különböző imák és zsoltár költem. És azt mondja a jó teremtő az angyaloknak, hogy állj, ne tovább, ne mondjatok teljes halélt, mert hogy a teremtményeim haltak meg. A liturgiában a zsidóság őrzi az egyiptomi birodalom veszteségeit, vagy amikor a 10 csapást mondjuk a széderesténél, akkor a pohár borból, amely az ünnep megszentelését végezzük, és amely az ünnep megszentelésének a példája, azaz az örömünk teljessége, bele tesszük a kisujjunkat, ezt én most a tejával nem fogom megmutatni, mert hálásan köszönöm, nagyon finom teját fogyaszthatok. Minden egyes csapásnál egy csepp bort kicsöpegtetünk, emlékezve, hogy a saját ünnepünk sem lehet teljes, mert hogy ahhoz, hogy a zsidóság szabaddá váljon, ahhoz az egyiptomiaknak, akik rabszolgaságban közel több mint 200 éven keresztül tartották a zsidóságot, ebből szabadultunk föl, hát az ő fájdalmukra emlékezni kell, és itt zárójelben jegyzem meg, hogy ez az univerzális ünnep, azért univerzális, mert az emberiségnek az első olyan ünnepe, amikor egy nép ki tudja vívni a szabadságát háború nélkül. Mert nem történik háború. A jó teremtő csodái azok, amelyek viszont folyamatosan történnek. Tehát, hogy ebből a kontextusból nem tudjuk kiemelni a 10 parancsolatot, és így érkezik el ezzel a könyvvel. Tehát itt van egy nagy krónika, és ennek a krónikának már súlyos lapjai tele vannak írva, amelyeket a korabeli zsidóság magával visz. Így érkezik meg a Szináj hegye köré a zsidóság, és akkor ott jönnek a szabályok, hogy senki nem mehet közel a hegyhez, senki nem érhet hozzá. És ugye majd Mózes lesz az, akit a nép kiemel már maga közül, és akivel az örökkévaló folyamatosan beszél, tárgyal, párbeszédben vannak, és ő lesz az, aki fölmegy a Szináj hegyére, és ott valami egészen különleges dolog veszi kezdet. 10 parancsolat a mózesi ötkönyvben kétszer is szerepel. Az első, az itt a Szináj hegyénél, itt Róheti szakaszában, a másik pedig a Deuteronomiumban, a Dvarimban, Mózes 5. könyvében. De most nekünk itt a Jitró szidrájára kell koncentrálnunk. Ugye az örökkévaló a saját akaratával formázza a sziklába bele a 10 igét. Ezek nem egyszerű parancsolatok, sokkal többek annál. Egyfajta világlátást, egyfajta krédót, arcpoétikát, egyfajta olyan emberi élethez a kikövezett útját korlátokkal, amely mutatják a mozgásteret adát, amely azóta is alappillére az egyisten hitben élő, gondolkodó, érző közösségeknek. Legyen az bármilyen felekezethez tartozó, és azt is merem mondani, hogy az elmúlt évek során számos párbeszédben volt részem a megvilágosodásban élő közösségek tagjaival, és rengeteg kapcsolat van. Nagyon-nagyon sok, és borzasztóan izgalmasak. Két kőtábla formálódik, rajtuk 2x5 parancsolattal. Az első parancsolatot úgy nevezi a zsidó hagyomány, hogy Bnei Adam le makom, azaz a teremtett ember és a világ mindenség urát összekötő törvények, amely a két fél közötti parabolát adják meg, mutatják és rajzolják ki. Még a másik oldalon, a második 5 parancsolatban olvassuk, hogy ez is egy különálló rendszerként tekinthető, mert hogy Bnei Adam le haveró, mert a következő 5 parancsolat, azaz a 6-tól a 10-ig, az pedig a teremtett ember és az ő fele barátja közötti kapcsolati rendszert adja meg. Hát rögtön jön a kérdés, hogy hát hogy van az, hogy a szülők tisztelete az az örökkévaló és a teremtett ember közötti kapcsolatban van benne. Mert hogy ugye az ember és ember közötti törvények közé kellene, hogy legyen, ergo úgy kellene felosztani, hogy 4 és 6. Ezzel szemben a zsidó hagyomány úgy osztja föl, hogy 5 és 5. Mi ennek az oka? Azt gondolom, hogy a zsidó hagyomány évezredes, elképesztően gazdag exegetikai munkáiból kiindulva, talán azt bátorkodom megfogalmazni, hogy a gyermeknek a szülő van a legközelebb a teremtőhöz, mert hogy az ő szeretetük alkotott meg bennünket. Ebből kifolyólag a hozzájuk kötődő kapcsolatunk ezen a világon a leginkább kifejezi a világalkotója és az ő gyermekei közötti szeretetet. Ez az oka elsősorban, hogy az első 5 parancsolathoz tartozik. De hát menjünk lépésről lépésre vizsgáljuk meg mind a 10 parancsolatot. Azt gondolom különben, hogyha minden parancsolatra egy-egy műsort szánnánk, akkor valószínűleg ez nem lenne messze elég. Az első ige a 10 igéből, ugye azért mondom azt, hogy ige, mert hogy a Tórában van 613 parancsolat, ezt úgy nevezzük, hogy Tarjag Mitzvot. A Mitzvá az parancsolat, Mitzvot az nőnemben a többe szám, azaz parancsolatok. A Tarjag pedig, ne felejtsük el, hogy Ábrahám korában nem voltak se arab, se római számok, ergo a héber ABC betűi számértékkel is bírtak, és a Tavnak a számértéke 4, a résnek a számértéke, a Tavnak a számértéke 400, a résnek a számértéke 200, a Jodnak a számértéke 10, és a Gimelnek a számértéke 3, és ha Rodolfo lennék, akkor azt mondanám, hogy remélem mindenki figyelte a kezeimet, és lehetett látni, hogy nem csalok, és akkor így, ha összeadjuk, akkor ez a 613, ez pontosan meg is van. Fakadjon áldás az ő drága emlékéből, Rodolfo emlékéből. Szóval 613 parancsolat, és a 10 ige részben része, de a parancsolatoknál valamilyen eszenciális kérdés miatt többek. Tehát van a 10 parancsolat, a 10 ige, és ezek után jön minden más. Már persze, itt egy újabb érdekes kérdés merül föl. A héber jogtudomány ismer egy olyan kifejezést, hogy pikuach nefes, azaz az életvédelme. És az életvédelmében 4 törvényt kivéve minden mást át lehet hágni azért, hogy az ember megmentse az életét, vagy más életét. Erről talán majd egy kicsit később örömmel fogok mesélni. Tehát az első parancsolat, az első ige úgy hangzik, hogy Anochi Hashem Elokecha Asher Hoci Techa mi Eretz Mitzrayim mi Beit Avadim. Ékes magyarságunkban Anochi az én vagyok, és utána pedig a tetragramaton jön, azaz az irgalmas Isten. Én vagyok az irgalmas Isten, Elohecha. A te Istened, de az Elohim kifejezés pedig azt jelenti, hogy aki a bírád, aki kellő szigorral lép föl. Tehát kinyilvánítja, ugye a héber nyelv számos ugyanolyan gyönyörű finomsággal van tele, mint az ékes magyar nyelvünk. Amikor a szent szövegeket nézzük, akkor legtöbbször, ha az én le van írva, akkor az szerepel, hogy Ani. Az az én. De az Anochi ennél sokkal több. A létbe való kinyilvánítása önmagunknak. Én vagyok. Ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Tehát, hogy ez mindennek az alfája és az omegája, hogy az örökkévaló kinyilvánítja a létét az ember számára. Én vagyok. Irgalmas vagyok, és a te bírád vagyok. Az örökkévaló. A ser, aki, hoci teha, kivezettelek téged, mi Eretz Mitzrayim, mi Beit Avadim, Egyiptom országából, a szolgaságházából. Miért nem többes számba van írva? Többes szám másik szemébe. Miért nem úgy szól a 10 parancsolat, hogy ti nektek? Azért, mert hogy az örökkévaló mindenkit személy szerint szólít meg. Ebből kifolyólag pedig mindenkinek éreznie kell azt, hogy amikor az igéket olvassa, akkor őt keresi. Ő hozzá próbál csatornát nyitni. Minden időben. Katolikusan, egyetemesen. Minden pillanatban. A jó teremtő. Itt már az első igében le van szögezve, ki van nyilvánítva a szubstancia. Én vagyok. És ki van nyilvánítva az is, hogy a teremtett ember és az örökkévaló között mi a kapcsolat, a szövetségnek egy olyan részéhez érünk, ahol az örökkévaló kinyilvánítja, hogy irgalmasságában teremtette a világot, de azt törvényekkel tartja fent. És ez a teremtésben fontos helyet kapó ember számára is ugyanúgy létezik. Nincsen különbség. Emlékeztet bennünket arra, hogy az Édenkertben, egy harmonikus közegben voltak jogok és voltak felelősségek, részjogok és részfelelősségek. De a világ, amelyet az ember megkap, miután az Édenkertből kiüzettettünk, az olyan felelősséggel jár, amelyhez megértés kell, hogy párosodjon. A megértéshez a megismerés a következő lépés, hogy megértsük, ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a körülöttünk lévő világot, meg hogy ismerjük. És ez egy olyan kör, mint a végtelen. A végtelen számos formában van jelen az életünkben. Végtelen az is, hogy a megismerés, ahogy a Földet körbejárjuk, ahogy újra és újra megismerjük, és új megvilágításban, új mélységeket találva a meglévő igéknek. És persze ezeket a saját életünkben hogyan tudjuk beemelni, és hogyan tudjuk elmélyíteni. Ezért van szükség a megértés és a megismerés fogalmához, mert nincsen megtérés jó cselekedetek nélkül. Ez pedig egy olyan emberi lét alapegyenlete, amelyet egymás mellé kell tennünk. Tehát a 10 parancsolat első üzenetei között írva vagyon, hogy az örökkévaló kinyilvánításában, létezésében, létezésének szubstanciális megjelenítésében ott van az emberi felelősség, hogy a teremtett világ részeként, annak őrzőjeként mi az a rendszer, amelyben érdemes elkezdenünk lépkedni az örökkévaló mellett, vagy mögötte. Egyszer. És aztán, ahogy tovább megyünk az első parancsolatba, rögtön látjuk, hogy miután ezt a kinyilatkoztatást megtette, a kinyilatkoztatással rögtön összefügg, mert hogy én vagyok az, aki kivezettelek téged Egyiptomból. Hát engem kivezetett az örökkévaló Egyiptomból. Hát most aktuálisan 2020 van, Egyiptomban mindenféle válság van, én adott esetben életemben már voltam Egyiptomban, de könnyen megesett, hogy még nem is voltam egy Egyiptomban. Nem is értem, hogy itt miről van szó. Hát kérem szépen, itt van egy újabb, nagyon fontos, mély fogalmi rendszer. Minden emberi életben létezik Egyiptom. Létezik a rabság. Hogy ez fizikai, lelki vagy szellemi rabság, ez mindnyájunknál más. A zsidó hagyomány azt tanítja, hogy minden zsidó embernek szédereste le kell tennie a saját rabságát. Ezek, azt kell, hogy mondjam, a mai világban lehetnek addikciók is. Ez egy borzasztó izgalmas kérdés, hogy a modernkori vallási törvények adott esetben, ha valaki mondjuk telefonfüggő, számítógépfüggő, szociális hálófüggő, és gyakorlatilag a társadalmi kapcsolatai, az emberi érzések nem természet rendje szerint jelennek meg, hanem az ember alkotta digitális világban fogalmazódnak meg. Mindenre van mód. Ez olyan, mint a só. A só fűsz az ételnek. Ha túl kevés, akkor az baj. De ha túl sok, az is ugyanolyan baj, mint ha túl kevés, vagy mint hogyha egyáltalán nem lenne. Azt gondolom, azt hiszem, hogy a 10 parancsolat ehhez is egyfajta harmóniát adhat, hogy hogyan érdemes megtartani önmagunkat.
Még tulajdonképpen csak a 10 parancsolat, mint értelmezési tartomány vizsgálatánál tartunk. valamiképpen azt hiszem, hogy folytatni érdemes ezt a beszélgetést. Lassan ez az adásidőnk le fog járni. Ugye igazából én azt szeretném még megkérdezni, hogy nagyon érdekes a 10 parancsolatot olvasva, hogy nincsen szankció. Általában azért akármilyen törvényt olvasunk, hát vagy valami emberi büntetés, vagy esetleg hát isteni igazságszolgáltatás kíséri azt, hogyha valaki ezeket nem tartja meg. A 10 parancsolatban viszont ezek az igék, ezek csak úgy ott vannak. Hogy lehet az, hogy, vagy hogyan magyarázzátok, hogy nem fűzött hozzá a teremtő fenyegetést vagy büntetést?
A nagyszerű a kérdés, nagyon hálás is vagyok érte, mert ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy megértsük a 10 parancsolat lényegét. A 10 parancsolat, a 10 ige egy olyan elvi és gyakorlati rendszer, amit meg kell érteni, tanulmányozni kell, alkalmazni, és aztán megint előről. Rögtön a Jitró heti szakasza után, ahogy a 10 parancsolat véget ér, jön a Mishpatim szidrája, ami pedig pont azokról a jogi korlátozásokról szól, kezdi felvezetni, amelyek adott esetben a törvény nem betartásának a pontos paramétere. A Tórában több olyan heti szakasz van, legyen az a Hukim, vagy a Mishpatim, amelyek nagyon terebélyes, több mint 50 darab konkrét törvényt hordoznak. A szóbeli szentírás, a Talmud, ezen belül a Misnának a 6 rendjében a 4. rend a Nözikin, a károkozók rendje. Ez kifejezetten a héber jogban a büntető jog. Nagyon fontos, hogy szankcionálva legyen, mert egy társadalom, egy közösség akkor tud működni, hogyha mindenki számára egyértelmű rendszerben működik. Ezt a kiegészítést a folytatásában olvassuk.
Roppant érdekes, na most azért úgy is feltehetném a kérdést, hogy voltak éppen a zsidóság a 10 parancsolat megszegését, most elnézést, hogy itt a büntetések körül forog a gondolatom, talán nem ez a legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, de hát, hogy valamiképpen a 10 parancsolat megszegésének a társadalmi vetületét látja, vagyis abból ered a büntetés, tehát egyfajta emberi szankció, vagy isteni szankció, ami ebben a világban valósul meg, vagy esetleg isteni szankció, amelyik a halálon túl valamiképpen az örökké valóságban következik be. Hogy látjátok ezt?
Itt különböző részeket el kell választani. Ugye az egyik oldalon, hogyha valaki bűnt követett el a másikkal szemben, tehát valakinek a kárára, akkor itt ugye van egy béddin, egy rabbinikus bíróság, ez az ókorban akár avval is fel volt jogosítva, hogy halálos ítéletet is hozon. Ezt úgy nevezték, hogy Sanhedrin Katan, vagy Sanhedrin Gadol, az egyik 21-23 vagy 71 tagú volt. Az ő jogosítványuk volt az, hogy a legsúlyosabb döntést is hozzák. Ezt úgy nevezi a héber jogtudomány, hogy Dinei Nefashot, azaz ítélet, amely a lélekről szól. De hát itt konkrétan tudni kell, tehát hogyha mondjuk szándékos emberülésről beszélünk, ugye a tórai szövegek pontosan hozzák lépésről lépésre a tetthez, a tett súlyosságához csatolva a büntetés mértékét. Tudni kell azt is, hogy ahhoz, hogy egy-egy ilyen döntést hozzanak, egy nagyon alapos vizsgálatot vittek végig, és ha nem volt legalább két kóser tanú, akkor bármi volt az eredménye, nem lehetett elítélni. Tehát, hogyha súlyos vétségről beszélünk, vagy nagyon súlyos bűről, akkor minden esetben két tanúnak kellett, hogy ezt igazolja. Ami azért volt borzasztóan nehéz helyzet, mert hogy a zsidóság az ókorban sem ismert olyan munka feladatkört, mint hóhér. Ergo, a két tanúnak kellett a büntetést végrehajtani, de úgy, hogyha kiderült róluk, hogy hamis tanúk, akkor ugyanazt a büntetést kapták, amit ők hajtottak végre. Szóval ez egy egyszer van a héber jogtudománynak egy gyakorlati törvénykezési metódusa, amelynek évezredes hagyománya van. Ez a ma élő zsidó közösségekben, ugye azok az államok, ahol mi élünk, azok átvették részben ezt a feladatkört, részben pedig, ha vallásjogi kérdés van, akkor még mindig a rabbinikus bíróságok döntenek, illetve hogyha esküvőről, vagy vállásról van szó, vagy betérésről van szó, akkor mindig, még mindig ezekben a vallási kérdésekben itthon Magyarországon is rabbinikus bíróság foglal állást. Egyszer, másodszor, vannak olyan bűnök, amelyeket a jó teremtővel szembe követünk el. Ott van egy olyan rendszer, ami egyértelműen megfogalmazza, hogy ezeket a bűnöket az örökkévalóval szemben kell majd elszámolnunk, és ő lesz az, aki ebben a világban, illetve az Olam Habá, az eljövendőben ezeket számon fogja kérni.
Köszönöm szépen! Tisztelt hallgatóinknak is köszönöm szépen a figyelmet. Az Ígéret Földje című műsorunkban, amely 2 hét múlva folytatódik, dr. Róna Tamás főrabbi urat és Lukovics Milánt hallották. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Az Ígéret Földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról. Liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.